Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott, és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a Magyar Távirati Irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Biró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a második vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki. Az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén, békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén. A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépésért való felelősséget és megfelelő politikai és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználó oktatására kell törekedni. Mindenekelőtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalom szelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg. Közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit nevelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutott arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodipán nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegíti munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket, és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, amikor levelem olvasod, már a Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük. Azt az ünnepet, amikor az egyház hitünk egyik legmélyebb titkát állítja elénk. Egy Isten van, aki három személyben létezik, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem olyan titok, amelyet puszta emberi értelemmel teljesen ki lehetne fejezni, inkább olyan valóság, amelyet imádságban, liturgiában és az egyház életében sejthetünk meg valamelyest. Ha erről az ünnepről elmélkedünk, nem szabad csupán egy hittételre gondolnunk, inkább arra a szeretetre, amelyből az egész teremtett világ fakad, és amely felé minden emberi élet tart. A Szent Háromság ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem magányos, elvont hatalom, nem valamiféle távoli erő, hanem örök közösség. Az Atya nem fiú nélküli Atya, a Fiú nem az Atya nélküli Fiú, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kiáradó szeretet. A római katolikus tanítás szerint a három isteni személy nem három Isten, hanem egyetlen isteni természetben élő három személy. Ez a hitünk középpontjába tartozó titok nem azért fontos, mert bonyolult, hanem mert megmutatja, milyen az Isten szíve, önátadó, élő, kapcsolatot teremtő szeretet. Márpedig, ha Isten ilyen, akkor az emberi élet legmélyebb igazsága is ez kell, hogy legyen. Nem egyedüliként magányra vagyunk teremtve, hanem közösségre, szeretetre, egymás felé fordulásra. Kedves barátom! A liturgikus évben Szent Háromság vasárnapja különleges helyet foglal el. Pünkösd után, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeltük, mintegy visszatekintünk arra, hogy a megváltás egész műve a Szent Háromság belső életéből fakad. Az Atya küldi a Fiút, a Fiú megtestesül, tanít, szenved, meghal és feltámad értünk, a Szentlélek pedig beteljesíti mindezt a szívünkben, az egyházban, a szentségekben és a mindennapi életben. Ez az ünnep tehát nem egy dogmát ünnepel, hanem az egész keresztény életünk összefoglalása. Amikor keresztet vetünk, ezt valljuk meg minden alkalommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztvetés egyszerű mozdulata, mintha a hit egész horizontját kinyitná előttünk. A Szent Háromság vasárnapja arra is tanít, hogy az isteni életben a különbözőség nem szembenállást jelent, hanem egységet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különbözők, mégis tökéletesen egyek. Ez az emberi közösségeinknek is irányt mutat. A családban, a barátságban, a munkahelyen és az egyházban mindig az a legnagyobb kísértés, hogy a különbözőséget ellenségesnek tekintsük. A Szent Háromság ezzel szemben azt hirdeti, az egység nem azonosság, hanem szeretetből fakadó összetartozás. Az egyház is akkor hű önmagához, ha nem uniformizál, hanem az ajándékok sokféleségében őrzi az egységet. Hitünk különösen hangsúlyozza, hogy a Szent Háromság nem elvont fogalom, hanem megszólítható valóság. Az Atyához imádkozunk, a Fiúban és a Fiú által jutunk az Atyához, a Szentlélek pedig bensőnkbe költözik, és bennünk kiáltja, Abba, Atya. Ez a belső dinamika adja a keresztény ima lényegét. Amikor a mi atyánkot imádkozzuk, a fiú imájába kapcsolódunk be. Amikor a Szentlélekhez fohászkodunk, azért kérjük őt, hogy vezessen bennünket az igazságra, bátorságra, tisztaságra és szeretetre. Amikor pedig az atyára tekintünk, mindennek eredetét és végső célját szemléljük. A Szent Háromság ünnepe ezért egyszerre tanítás és meghívás, belépés a szeretet isteni körforgásába. Egyházunk liturgiája is segít ennek megértésében és megélésében. A Szent Mise olvasmányai, imái és énekei mind arra mutatnak, hogy az isteni életbe ne kívülállóként tekintsünk be, hiszen meghívást kaptunk az isteni életbe való bekapcsolódásra. Ezáltal pedig a Szent Háromság titka nem marad elmélet. Valóság lesz abból, hogy Isten szól hozzánk, meghallgat bennünket és közel jön. Kedves barátom! Különösen szép ebben az ünnepben az, hogy nem zár be egy misztériumba, hanem kinyit bennünket a másik ember felé. Ha Isten ugyanis önmagában szeretett közösség, akkor a keresztény embernek is a kapcsolatok emberének kell lennie. Ez megvalósulhat olyan egyszerű dolgokban is, hogy a családban türelmesebben szólunk egymáshoz, a vitákban jobban figyelünk a másikra, vagy a közösségeinkben nem mindenáron a saját igazunkat akarjuk érvényesíteni, hanem a közös jót keressük. A Szent Háromság ünnepe ezért erkölcsi és lelki iránytű is. Megtanít arra, hogy a szeretet nem puszta érzelem, hanem kölcsönös önajándékozás, hűség, egymás terhének hordozása. Kedves barátom! Ezen a vasárnapon különösen érdemes elidőznünk a dicsőség szavunkon is. Gyakran mondjuk imáink végén. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez a mondat nem csak záró formula, hanem hitvallás. A dicsőség nem valamelyik személyé külön, hanem a három isteni személy közös élete. Amikor dicsőítjük Istent, akkor valójában bekapcsolódunk abba az örök szeretetbe, amely minden jó forrása. Az emberi élet akkor talál igazi boldogságra, ha nem önmaga dicsőségét keresi, hanem helyet ad Isten dicsőségének. Ez a szemlélet felszabadító, mert leveszi rólunk az önistenítés terhét, és visszaadja a létezés örömét. A Szent Háromság ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy a legmélyebb igazságok nem mindig a leghangosabbak. Az isteni élet csendes, de mindent átjáró jelenlét. A keresztény ember feladata nem feltétlenül az, hogy megfejtse a titkot, hanem hogy belesimuljon abba a szeretetbe, amelyet ez a titok felmutat. Ha a nap végén meg tudunk állni egy pillanatra, és képesek vagyunk hálát adni azért, hogy tartozhatunk valakihez, hogy van kinek megbocsátanunk, van kit szeretnünk, van kitől segítséget kérnünk, már is közelebb kerültünk a Szent Háromság valóságához. Mert Isten nem egy távoli, magányos hatalom, mely bábjátékosként mozgatja a teremtményeit, hanem a szeretet Istene. Aki ebbe a szeretetbe belép, az megtanulhatja, hogyan lehet igazán boldogan élni. Kedves barátom, imádkozom azért, hogy ez a vasárnap békét hozzon a szívedbe, és igazi szeretetet a mindennapjaidba. Legyen a Szent Háromság áldása rajtad, családodon, szeretteiden és minden munkádon. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkkal jelentkezünk, melyben a Kis Bocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség Életmód Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről Gajasné Dósa Katalinnal beszélgetünk, aki az egyesület létrehozója. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász Percek című műsorunkban a Kazincbarcikai Egyházközségi Karitász 30 éves fennállására látogattunk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk, melyben egy nagyon friss formáció, a Derengő zenekar tagjaival, Viola Barbarával, dalszerző énekes fúvala művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval a versfeldolgozásokról beszélget a szerkesztő Molnár András. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Pap Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divatdiétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Domán Vivien, Berec Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Olvasom a 2. Korintusi levélben. Délután, mivel nem volt mit tenni, visszatértem a Notre Dame-ba, írt a Paul Claudel. Ott álltam a tömegben a kórus bejáratánál, a 2. oszlopnál, a sekrestye felől jobbra. És akkor következett be hirtelen az az esemény, amely egész életemnek új jelentőséget adott. Egy szempillantás alatt valami megérintette szívemet, és hittem. Oly erővel, oly ragaszkodással hittem, egész lényemet fölemelő, hatalmas meggyőződéssel. Ma már mindent Isten végtelen békéjének, végtelen boldogságának, a boldog és mindig nyugodt háromság változhatatlan dicsőségének szemszögéből látok. Számomra minden elvész abban a boldogságban, hogy az Isten Isten. Jézus testvérei vagyunk. Maga Jézus él bennünk. Az ő lehelleteként a Szentlélek éltet. Az Atya pedig gyermekévé fogad. Nagy Isten, én Istenem, szemed a minden tudás, erőd mindent bíró, léted a legfőbb jó. Nem mozdulsz, de mindent mozgatsz. Időt váltasz, s nem változol. Utat rögzítesz, s nem utazol. Ami nékünk holnap, tegnap, neked örök most és egy nap. Te vagy javam, dicsőségem, amin van, te adtad nékem. Vigaszom vagy szenvedésben, gyógyszerem a senyvedésben. Bús kedvemben, lantom, hárfám, haragomban csönd szivárvány.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,